Sziasztok! Talán mindannyiotokkal volt már olyan helyzet, hogy hallottatok valakiről hallottatok sokat, elképzeltétek őt valamilyennek, izgatottan vártátok, hogy találkoztok vele, és bennetek volt, hogy milyen lesz valójában. De ez a találkozás talán kicsit más volt, mint ahogy elképzeltétek, akár pozitív, akár negatív irányba, de máshogy történt meg ez a találkozás. Különösen igaz szerintem azokban az esetekben, hogy várunk egy ilyen találkozást, amikor valaki tudjuk, hogy hatással lesz az életünkre, amikor azt gondoljuk, hogy ez a személy, akit meg fogunk ismerni, valamilyen módon befolyásolni fogja az életünket. Például, ha egy új kollega érkezik a céghez, ugye mindannyian kíváncsiak vagyunk, ki lesz ő, talán hallunk róla valamit, de milyen lesz, vagy ha egy főnök érkezik, az talán, ami a új főnökünk lesz, az azért megint csak ugye egy érdekes dolog, hogy vajon milyen lesz ez az új főnök. De amikor egy fiatal elmegy egy első randira, és várja a találkozást, akkor is ugye izgalom van bennünk. Vajon milyen lesz? Elképzeljük valahogy, akivel találkozni fogunk, vajon milyen lesz. Nem olyan régen olvastam egy történetet egy fiúról, aki igazából már majdnem 30 éves volt, és az édesapjával még sohasem találkozott. Hallott róla, egész életében hallott róla, de nem találkozott még vele. Aztán írt neki egy levelet, vette a bátorságot, hogy valamit lép felé, és ír neki egy levelet. És eltelt egy hét, várta nagyon, hogy lesz-e válasz, aztán egyszer csak kapott egy szelvényt a postánról, hogy a postán várja egy küldemény. És rettentően izgult, hogy mi lesz ebben a levélben, hiszen az életében az egyik legmeghatározóbb kapcsolat, amiről mégsem tud semmit. És amikor haza vitte a levelet, először föl sem merte bontani, hogy vajon az apja mit fog reagálni, elutasítja, érdeklődik egyáltalán iránta, vagy mit fog neki jelezni. Ez egy mérföldkő lesz az életében, abban biztos volt. Ott volt benne a hiány, amit egész gyermekkorában vagy kamaszként átélt, vágyódott egy kapcsolatra, de nem kapta ezt meg. És aztán a levélből, amit aztán felbontott, kirajzolódott egy picit másabb a kép, mint amit ő elgondolt, és elkezdett, fölhívta aztán az édesapját telefonon, elkezdtek beszélgetni, elkezdett közöttük a kommunikáció, először levelezés, találkozás lett belőle, és aztán kialakult egy kapcsolat, és megismerte az ő apját, és bizonyos dolgokat ő már hallott előtte a rokonságból, vagy az édesanyjától tőle, de megismerte az apját személyesen. És azt gondolom, hogy mindannyian átéltünk már ilyet, hogy valakiről volt egy elképzelésünk, de Istennel is sokszor így vagyunk, hogy van róla valamilyen elképzelésünk, van bennünk valamilyen Isten kép, függetlenül attól, hogy éppen vallásosnak tartjuk magunkat, vagy nem, valamilyen kép kialakul bennünk Istenről. Lehet, hogy ez egy pozitív kép, lehet, hogy vegyes kép, lehet, hogy negatív kép. Engem mindig szokott érdekelni, hogy ki mit gondol Isten létezéséről, és időnként meg szoktam kérdezni embereket, hogy te mit gondolsz, milyen Isten. És sokszor olyan válaszokat kapok, hogy szerintem Istennek léteznie kell, valaminek lennie kell, vagy hogy Isten egy erő. Nem tudom, hogy ő mi, de valamilyen erő ő. Szokott olyan válasz is jönni, hogy hiszek a magam módján. Van egy saját elgondolásom, hogy milyen Isten. És Isten képünkre különböző dolgok hatnak. Hat a gyermekkorunk, a szüleink képe, vagy a különböző kapcsolatok, amik a társadalommal körbevesznek minket, amik meghatározók, akár egy pedagógus, különböző személyek hatnak ránk. És vannak, akik Istent távolságtartónak gondolják el, hiszen mondjuk ilyen tapasztalataik voltak. Vagy van, aki egy jó tündér Isten képet alakít ki magában, hogy Istennek az a feladata, hogy amikor valami bajban vagyunk, akkor ő jöjjön és segítsen. Vagy személyválogatónak, mert ezt tapasztalta az életében, hogy valakit jobban szeretnek, valakit kevésbé, akár egy családban. Vagy könyörtelennek, esetleg teljesítményt elvárolnak, akinek folyamatosan meg kell felelni és teljesítményt nyújtani. Szóval nagyon különböző Isten képek vannak a köztudatban, és akár bennünk is, és Istent elképzeljük valahogy. Ha azonban Isten létezik, akkor ő fölöttünk áll. akkor igazából ő nem függ a mi képzeletünktől, nem attól függ, hogy mi mit építünk fel a mi képzeletünkben. Ha mi képzeletünktől függne attól, hogy mi hogy képzeljük el, akkor igazából nem más tennénk, mint mi teremtenénk meg ezt az Isten képet, de valójában akkor meg már nem lenne Isten, hiszen amit mi teremtünk, az nem Isten. Szóval, ha Istent a saját elképzeléseink szerint építjük föl, akkor körülbelül ugyanazt tesszük, mint a különböző, akár ma is törzsi kultúrákban, vagy régen, amikor faragtak valamit, elképzelték, hogy milyen Isten, vagy felruhán, vagy egy történetet kitaláltak, és felruházták Istent különböző tulajdonságokkal. De igen, hogyha Istent nem lehet a saját képzeletünkből megalkotni, hogyha nem ez a módszer, akkor hogy lehet Istent megismerni? Hogy lehet megismerni, hogy Isten kicsoda, hogy ki az az Isten kép, ami igazi lehet? Hát hogy lehet? Egyedül úgy, ha ő elárul valamit. Ha ő magáról elárul valamit, mint ahogy az apa a levélben felvette a kapcsolatot a fiával, és elkezdett kommunikálni vele. És szintén meg szoktam kérdezni, hogyha te lennél Isten, és képzeld el most, hogy te vagy Isten, ne sokáig gondol ezt a képzeletet, csak egy pillanatra, egy gondolat erejéig játszunk el ezzel. Ha te lennél Isten, és szeretnél az emberek felé valamit valahogy nyilvánvalóvá tenni, hogy ki vagy te, mit tennél? Mit tennél ebben az esetben? Bármit megtehetsz. Bármit megtehetsz, mit tennél? Szoktak olyan, ezt a kérdést is szeretem föltenni, és szoktak olyan kérdések vagy válaszok jönni, hogy hát tennék valami csodát, ami mindenki számára nyilvánvaló, ugye? Valami olyan dolog, ami minden fölött van, ami megdöbbent minket. Vagy egyszer egy volt kollégám erre azt mondta, hogy hát ő azt csinálná, hogy különböző parancsolatokat adna az embereknek, és hogyha ezt betartanák, akkor megjutalmazná, ha nem, akkor meg ezt büntetné, és akkor ebből az emberek megtanulnák, hogy mi a helyes, meg mi nem. Vagy valaki utána azt mondja, hogy megjelennék valami módon, amiből mindenki látja, hogy én Isten vagyok, vagy küldenék egy üzenetet az embereknek. És a Biblia szerint egyébként Isten próbálkozott ezekkel a módszerekkel, de vannak ezeknek az eszközöknek mindegyiknek valami hátránya, hogy csodából igazából meglátunk valamit abból, hogy valami fölöttünk áll, valami hatalmas és erős, de megismerjük azt, hát megdöbbenünk tőle, de nem ismerjük meg a csodatevőt csupán egy csodából. Vagy ha megjelenne valaki, megismernénk-e, vagy csak arra lenne jó, hogy megijednénk, hiszen olyan egy Isten felettünk való, és valószínűleg egy ijesztő élmény is lehetne, hogyha Istennel találkoznánk. Vagy küld egy üzenetet, ugye ebből már többet meg lehet talán tudni, de ez még mindig messze van egy igazi tapasztalattól. Szóval mit tehetne Isten, hogy megismerjék őt? És ha azon kezdünk gondolkodni, hogy mondjuk én szeretnék valami, picit egyszerű a példa, de szeretnék mondjuk egy hangyával kommunikálni, mit tehetnék. Ugye a hangya elé állnék, ő nem nagyon fogna föl engem, vagy elépítenék egy akadályt, nem nagyon venne észre, elkezdenék beszélni, nem nagyon értene, kezembe venném a hangyát, nem ismerne meg. De hogyha hangyánál akarnák kommunikálni, akkor az egyetlen módszerem az lenne, hogy hangyává kéne válnom. Hogy elkezdjek a hangyával tudni beszélni, hogy el tudjak kezdeni vele kommunikálni. És a Bibliában, János evangéliumában pont ez van leírva, hogy nem más történt, mint Isten pont ezt az utat választotta. Isten azt választotta, hogy átváltozik emberré, hogy megismerhessük őt, hogy megismerjük őt, hogy ki ő valójában. És igazából, ha ez így megtörténik, akkor ennél nincs izgalmasabb történet, mint hogy Isten emberré változik, eljön közénk, de vajon mit csinál? Mit csinál ő emberként? Én pont ezért szeretem a János evangéliumát nagyon, mert az egész János evangélium arról szól, hogy Isten emberként mit tesz. Hogy tudjuk Istent megismerni. Ki is ez az Isten? És folytassuk ezt a gondolatsort. Ha Isten eljön emberként, megjelenik emberként, te lennél Isten, mit tennél elsőként? Mi lenne, amit megtennél? Egy csoda, amivel a címlapokra kerülsz, a fő hírportálokra, vagy a fő újságlapokra? Vagy egy nagyszerű szónoklat, ami mindenkit megdöbbent, hogy ez igen, ez egy szép gondolat volt. Jézust megjelenését a János evangélium úgy írja le, mint aki egészen egyszerű dologgal kezd. Nem mással kezd, mint elkezd találkozni az emberekkel. És ezekről a találkozásokat fogjuk most megnézni, amikor Isten emberként találkozik emberekkel. Az első találkozás, ami ki van vetítve, azt föl is fogom most olvasni. Figyeljük meg, hogy mit tesz Isten. Másnap ismét ott állt János, keresztelő Jánosról van szó, aki ugye a pusztában különböző embereket tanított. Két tanítványával együtt ott állt. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hogy hol lakik, nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Röviden a háttérül, ugye keresztelő János abban a korban egy olyan személy volt, akinek a szavára sokat figyeltek. Ő kiment a pusztában, és valami olyan életmódot folytatott, ami sok ember számára megdöbbentő volt. És többen kimenték, hogy hallgassák őt. És ott voltak körülötte olyan emberek, akik követték őt, és figyelték az ő tanítását. És ez a keresztelő János egyszer csak meglátja Jézust, és azt mondja, hogy ő egy Istentől küldött személy. És erre azt mondja, hogy íme Isten báránya. És erre ez a két tanítvány fogja magát, és elkezdi követni. És amikor Jézus elindul és hátralész, föltesz nekik egy kérdés. És megkérdezzük, hogy mi lenne Isten első szava emberként a Földön. János ezt jegyzi le legalábbis. Az az első kérdése, hogy mit kerestek. Nem tanít, nem mond el valamit, hanem kérdez. Megkérdezi, hogy mit kerestek. Szerintem rögtön van egy fontos tanulság, hogy Istent érdekli, hogy mi mit keresünk. Mi mit keresünk az életünkben. És fontos magunknak szerintem föltenni ezt a kérdést, hogy mit keresünk. Van ennek szerintem egy mélyebb jelentése is, mint az, hogy a tanítványok csupán miért kezdtek el utána menni ennek a mit keresünk kérdésnek. Akkor szoktunk keresni, ugye? Én nagyon sokszor keresem a indulás előtt a kulcsomat, a telefonomat, sosem találom meg ezeket, amikor kellene. Ugye akkor szoktam keresni, amikor valami hiányzik, amikor hiányunk van. És valami hiányzik, azt jelenti, hogy keresünk. És a világ valahogy nem olyan hely, ahol, amilyet mi szeretnénk. Ugye ezt gyakran megtapasztaljuk. A születésünk egy fájdalommal kezdődik. Fáj az édesanyjának, fáj a gyermeknek, bár ő szerencsére nem emlékszik rá, de egy fájdalommal kezdődik. Átélünk tragédiákat, betegségeket. Valahogy az élet nem olyan, amilyennek szeretnénk, hogy legyen. Ugye a gyerekek még ezt nagyon egyértelműen kifejezik, ha valami nem úgy sikerül, akkor ordítanak vagy sírnak. Nálunk egy tipikus családi jelenet, amikor reggel hétfőn fölkelünk és elindulnánk az óvodába. Apa, nem akarok óvodába menni, de kell, jön a sírás, hogy ő nem szeretne óviba menni. Felnőttek kontrolláljuk ezt, de múltkor pont az egyik kollégámnak meséltem ezt, hogy hát a kisfiam így kezdte a napot. És akkor mondta, hát ő ezt nagyon megérti, mert igazából ő is belül minden hétfő reggel sír. Ez nagyon találó volt. Valóban felnőttként is vannak olyan dolgok, amik ott vannak bennünk hiányként, csak megtanuljuk kontrollálni. És hát vannak különböző lehetséges reakcióink ezekre a hiányokra. Az, hogy beletörődünk, hogy ez az élet ilyen, hiányokkal kell élnünk, az élet nem olyan, amit szeretnénk, vagy elfoglaljuk magunkat különböző dolgokkal, amik elvonják a figyelmünket. Mindig történik valami, mindig érkezik egy új üzenet a telefonon, vagy egy új e-mail, vagy és nem is nagyon gondolkodunk el ezeken a kérdéseken. Van egy nagyon régi, most már nagyon régi film, 20 éves film, egy korszakalkotó film volt, abban egy nagyon érdekes mondat, talán amikor felolvasom többen, nektek elkezdhetek bejut, hogy melyik filmről van szó. Azt mondja benne az ember, aki egy találkozásról van itt is szó: hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed, egész életedben érezted. Valami baj van a világgal. Nem tudod, mi az, csak hogy van, mint egy szilánka az agyadban, ami megőrít, ez az érzés hozott el hozzám. Tudod, hogy miről beszélek? Nem tudom, valakinek esetleg beleugrott-e, hogy melyik filmről van szó. A Matrix című filmről van szó. De hogy az élet valóban miről szól? Tényleg nem csak arról kell, hogy szóljunk, hogy alszunk, felkelünk, eszünk, dolgozunk, vannak barátaink, találkozunk velük, ellátjuk a teendőinket, kapcsolatban vagyunk azokkal, akik fontosak számunkra, de vajon ez így elég? Tényleg? Ez megoldja a hiányainkat? És Jézus megkérdezi, hogy mit keresünk? Mit keresünk pontosan? Érdekes megfigyelni, a tanítványok válaszát, nekem nagyon tetszik, hogy ők mit keresnek. Igazából mi a válaszuk? Az, hogy Mester, hol laksz? Én nem hiszem, hogy igazából, ami őket nagyon foglalkoztatta, hogy mi Jézusnak pontosan a lakcíme, hogy hol lakik. De valószínűleg ez egy terelő kérdés volt. Nem tudtak ezzel a kérdéssel mit kezdeni talán, és valamit föltettek egy kérdést. Nagyon sokszor szerintem mi is így vagyunk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit keresünk. Nem tudjuk talán megfogalmazni azt, hogy mit keresünk. Vannak persze a felszínen dolgok, amit keresünk. Hát szeretnénk biztonságban élni. Ugye milyen jó lenne vírus nélkül élni? Ez sokkal jobb lenne például. Vagy szeretnénk sikert, meg eredményt elérni. Valaki karriert akar építeni, van, aki máshogy akarja, de megtalálni önmagát, vagy pénzt, nagyobb autót, nagyobb házat, vagy mélyebben barátságukat, elfogadást. De ha ezek megvannak, akkor vajon megoldódik-e ez a probléma? Vajon megszűnik az, hogy már nem keresünk, és nincsen hiányunk? Vajon elcsendesedne a belső hiányunk? Vannak dolgok, amik talán ugye a figyelmünket elterelik, de vajon elcsendesednének tényleg ezek a hiányok? Nagyon szeretem a U2-nak a zenéjét hallgatni, és az egyik szám, ami énekel, hogy I'm still haven't found what I'm looking for, hogy még mindig nem találtam meg, amit keresek. Azt gondolom, hogy egy nagyon őszinte mondat, hogy keresünk, és nem találjuk meg feltétlenül, amit keresünk. Szóval Jézustól megkérdezik, hogy hol laksz. És Jézus válasza, gyertek, jöjjetek, és meglátjátok, és nálam maradtak, együtt töltöttek időt. Szóval mit tesz Isten? Mit tesz Isten így a Földön elsőként? Isten időt tölt ezzel a két emberrel. Valakit ugye úgy tudunk megismerni, ha időt töltünk vele. Isten elkezd időt tölteni ezzel a két emberrel. És aztán csak azt látjuk, hogy milyen hatással volt a találkozás Andrásra, aki az egyik tanítvány volt. András azt mondta, hogy megtaláltuk. Megtaláltuk a messiást, a felkent királyt, aki megszabadít. Szóval András is keresett valamit, és ő azt mondja, hogy megtalálta. Lehet, hogy amit keresünk, az nem is valami, hanem valaki. Lehet, hogy a keresésünk sokkal inkább valakire, mint valamire irányul. Lehet, hogy az életünkben talán azért érzünk hiányokat, és én is érzek hiányokat. Lehet, hogy azért érzünk hiányokat, mert még mindig valamiket keresünk, és nem valakit keresünk. És tényleg nem azt mondom, ha egyszer az ember találkozik Istennel, akkor többé nem lesz ott ez a hiány életében, mert ez így nem igaz. Ha Jézust elkezdjük követni, az nem azt jelenti, hogy révben érünk. Sokszor én is érzem, hogy keresek, hogy hiányzik valami. De igazából és szoktam rossz helyen keresgélni, igen, valamikor újra elkezdek olyan helyen keresgélni, ahol nem kellene, amikor egy barátságtól várok segítséget, vagy attól várok segítséget, hogy igen, ha jobban elismernek, akkor ezt az űrt be tudom tölteni. De más úgy megélni a hiányt, hogyha tudjuk, hogy igazából mire is vágyunk, hogy igazából mi az a vágy, ami bennünk él, kire vonatkozik, hogy hova megyünk ezzel a hiánnyal. És igazából minden ember Istent hiányolja. Viszont egy tökéletlen világban élünk, és tökéletlenül is tudjuk megismerni Istent. Ebben a világban mindig ott lesz a hiány. De azt gondolom, teljesen más az a fajta élet, amikor tudjuk, hogy kivel is keressük a hiányunkat, hogy kifele akarunk menni a mi hiányunkkal, és az az élet, amikor nem találjuk azt, hogy igazából mit is keresünk. mennék egy következő találkozásra. Egy második találkozás. András ugye volt az egyik, aki találkozott a Jézussal az előző történetben, az előző találkozásban, és azt olvassuk, hogy ő Mihály találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Szóval mit csinált András? Bemutatja a testvérét Jézusnak. Érezted már, hogy ezt a dolgot, hogy valakit megismersz, és aztán nagyon szeretnéd valaki másnak bemutatni, mondjuk akár, amikor az ember megismer egy társat, vagy megismer egy barátot, aki fontos lesz számára, és szeretné bemutatni valakinek, aki szintén fontos neki. András ezt érezhette, és oda viszi a testvérét, Pétert, és mit mond Jézus Péternek? Azt mondja, hogy te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Igazából ahhoz, hogy ezt a mondatot egy kicsit megértsük, fontos tudni, hogy a Héberben, a zsidó népnél a neveknek nagyon nagy jelentősége volt. És a Simon szó azt jelentette, hogy nátszál, egy hajladozó nátszál. Ugye a szélben így hajladozik a nátszál, nincs sok tartása. És azt mondta, hogy téged Kéfásnak fognak nevezni, ami azt jelenti, hogy kőszikla. Egy labilis dologból egy stabil valakivel fogsz válni. És Jézus Péterben valami olyat lát Kéfásban, ugye Péternek, Péter a másik neve, a Kéfásnak a megfelelője. Jézus Péterben valami olyat lát, amit senki más nem lát benne, hogy ő egy hajladozó nátszál, de kőszikla lehet, hogy tudja, hogy mivé válhat. Picit talán ahhoz hasonló a helyzet, mint amikor egy szobrász meglát egy követ, ránéz, és ő lát benne valamit, hogy ebből ez az arc lesz, vagy ebből ez fog elkészülni. Még nem készült el, de már látja. És Jézus nem azt mondja Péternek, hogy Péter, te majd egyszer kőszikla leszel, hanem egy új identitást ad neki, hogy Péter, te kőszikla, hogy Simon, te kőszikla vagy. Olvastam egyszer egy könyvben azt, hogy a kislányok azt keresik egész életükben, arra keresik a választ, felnőttként is, hogy méltóak-e a szeretetre. Míg a fiúk inkább arra a kérdésre keresik, hogy ők képesek-e rá. Persze biztos árnyaltabb a kép, mert a nők ugyanúgy vágynak elismerésre, a fiúk ugyanúgy vágynak szeretetre. De emlékszem, amikor kisfiúként mennyire vágytam arra, hogy megdicsérjenek, hogy elismerjenek, hogy kapjak ilyen dicsérő szavakat. És a kisfiamon is most ezt látom, hogy tanul éppen öltözködni. Nem mindig könnyű erre motiválni, apa, nem akarok öltözködni, és akkor jönnek ezek a dolgok. És ha elkezdek neki szurkolni, akkor így megtátosodik, hogy hajrá, Dani, mondom neki, és akkor így nagyon fülig ér a szája, és mutatja, hogy ő tudja csinálni. És Isten így áll hozzánk, ő lát bennünk valamit, amit talán mi se látunk. Lát bennünk valamit, hogy mivé válhatunk, hogy az életünk mivé változhat, mint a szobrász alatt, keze alatt a kő. És amikor Istennel találkozunk, akkor nem csak vele találkozunk, hanem talán magunkkal is találkozunk, magunkat is jobban megismerjük. Nincs idő most Péter életén végigmenni, hogy az ő életében hogy valósult meg, hogy ténylegesen ő, az ő életében hogy változott egy ilyen szilárd jellemmé, de ez megtörtént, amit Jézus meglátott benne. Viszont megyünk tovább a következő találkozásra. Ez a találkozás egy újabb személy, Fülöp. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Egy nagyon rövid mondat, kövess engem. A Jézus igazából hív arra, nem csak arra, hogy egy találkozásra, hanem egy hosszú távú dologra, egy követésre. Szoktuk úgy hívni ma a társadalmunkat, hogy ez egy posztmodern társadalom, amiben élünk. Nem tudom, hogy még mindig így hívjuk-e, mert már erre több szót hallottam, hogy most éppen milyen társadalomban élünk. De az biztos, hogy áthatja a társadalmunkat az, hogy mindent megkérdőjelezünk. A bizonytalanság, a bizalmatlanság egy-egy dolog miatt, hogy ugye mindent meg kell kérdőjelezni. És tájékozódni kell, de ezer választási lehetőség van. Mi lenne a helyes döntés? Mi az a az a sok információ, ami ér minket, de nem tudjuk feldolgozni, és hogy is kéne élnünk az életünket. És akkor voltak ugye ezek a aktív terrortámadások Európában, és sok európai fiatal is elhagyta egyébként az kontinenst, és csatlakozott az iszlám államhoz. Nagyon érdekes volt, hogy több mindenkiből kiderült, hogy pontosan valami keretet keresett, valami szabályokat kerestek, ami ad nekik egyfajta keretet ebben a káoszban. Néha olyan jó lenne tudni valamit, valakit, hogyan tovább, és Jézus szeretne irányt mutatni. Nem helyettünk akar dönteni, nem akar elnyomni minket, de szeretne nekünk irányt mutatni, egy követésre hív. És ki tudná vajon jobban megmondani, hogy az életünk milyen célt szolgál, mint aki alkotott. Hogyha elmenjünk mondjuk, nem tudom, elképzelünk egy történetet, hogy mondjuk egy furulyát ledobnak egy őserdőben, ahol egy törzs él, és ott ezt a furulyát megtalálják, akkor ugye nem fogják tudni feltétlenül használni. Lehet, hogy elkezdenek vele dobolni, vagy aztán lehet, hogy egyszer belefújnak, de igazából ki tudja megtanítani azt, hogy mire való a furulya, aki ugye kitalálta. Hogyha egy használati útmutatót nem véletlenül veszünk a kezünkbe időnként, amikor már nagyon elfogyott minden, hogy is kéne használni az eszközt. Van valaki, aki kitalált, aki megalkotott, és ő tudja, hogy az életünknek mi a célja. Szóval Jézus szeretne célba helyezni az életünket. És ugrok az utolsó találkozásra, ez Nátánael és Jézusnak a találkozása. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről profétáltak, a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Nátánael megkérdezte, származhat-e valami jó Názáretből? Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt, mivel azt mondom neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Szóval itt van Fülöp, ő már találkozott Jézussal, lelkes, oda megy Nátánaelhez, hát Nátánael nem osztja ezt a lelkesedést, eléggé szkeptikusan áll a kérdéshez, felteszi a kérdést, hogy származhat-e valami Názáretből. Názáret abban az időben egy ilyen megpecsételt hely volt, nem a jó hír nevéről volt ismert. Talán mint a köztudatban még gyakran a 8. kerület így él a fejünkben, de nem egy olyan környék volt, ami ahol az emberek szívesen terveznek, bár a 8. kerület közben átalakult, tudom. De hogy vannak ilyen sztereotípiák, és hogy Názáretről is volt egy ilyen vélemény. Szóval Nátánael fenntartással fogadja Fülöp szavait, és Fülöp azt mondta, gyere és lásd meg, tegyél egy próbát Istennel. És érdekes megnézni, hogy Jézus hogy reagál arra, hogy Nátánaelbe kétségek vannak, hogy ő neki, ő bizonytalan vagy szkeptikus azzal, hogy igazából ki is ez az ember, akiről Fülöp beszél. Amikor Jézus ugye látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta, hogy egy igaz izraelita, amiben nincsen álnokság. Olyan, mint hogyha Jézusnak nem számítana, hogy valaki hogy keresi, hogy kétkedéssel keresi. Tehát nem akad fönn ezen, hogy most próbálja meggyőzni magáról rögtön. Nem egy megjegyzést tesz neki, hogy miért kételkedsz, hanem elismeri azt, hogy milyen Nátánael. Azt mondja Nátánaelnek, hogy te egy nagyon erkölcsös életet élsz, én ezt tudom. És valószínűleg Nátánaelnek ez nagyon fontos lehetett az életében, hogy ő tiszta és erkölcsös életet éljen, ez a válaszából kiderül. És megdöbbenti Nátánaelt az, hogy Jézus valóban őt ismeri. hogy még sohasem találkoztak, de ismeri. Szóval a Biblia egyébként egy olyan istenképet mutat be, aki ismer minket. Megdöbben ugye Nátán el, hogy honnan ismersz, és a választól még jobban megdöbben, mert azt mondja ugye, hogy mielőtt találkoztunk, láttalak a fügefa alatt. És a fügefa az egy olyan viszonylag gyakori növény volt, amit direkt arra használtak, hogy az árnyék alatt megbújnak, hogy így eltakarta a fügefa őket. Ugye a fügefa az pont az volt, ahova elvonultak csendben. Lehet, hogy pont ott pihen délután. És azt mondta Jézus, hogy én láttalak ott. És Nátánél talán megértette, hogy Jézus nem csak az ő jelenvonásait tudja, hogy ő egy igazi izraelita, vagy hogy neki az erkölcs az egy fontos, hanem azt, amit senki nem lát, amikor ott van a fügefa alatt, és amit senki nem lát, Jézus azt is látja. És Jézus utána még mond valamit, miután, hát ezután felismeri, ugye, hiszen ezt ember nem tudhatta volna Nátánaelről, felismeri, hogy ő Isten fia, és Jézus még mond valamit, hogy ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, hogy egy izgalmas jövő áll előtted, hogy Jézus követése nem lehet egy unalmas élet, hogy lehet, hogy egy erkölcsös élet, egy ilyen próbálkozás lehet önmagában unalmas, de a kereszténységrendszer az nem egy bizonyos szabályrendszernek a betartása, nem ez a célja, hanem Jézus egy olyan követésre hív, amiben egy izgalmas utat ígér. Szóval négy találkozás, amiből az Isten képről kapunk egy első benyomást. És Istennek nyilván nagyon-nagyon sok, ez egy kis kezdeti kép, tehát a tanítványoknak is sok mindent meg kellett tanulniuk Istenről, de a Bibliában bemutatott első Isten képben kiderül, hogy ez az Isten keresi a találkozás lehetőségét az emberrel. Isten érdekli az, hogy mi van belül, mi a hiányod, mi az, amit keresel. Szeretné azt is, hogy tölts vele több időt, hogy megismerd őt, hogy egy kapcsolatban legyél. És látja benned azt, amivé válhatsz, amit talán senki nem lát, de ő látja, hogy mivé válhatsz. Vezetni akar, azt akarja, hogy tudjál tájékozódni. Mert tudja, hogy mire alkotott. És még a legrejtettebb gondolatainkat is ismeri. És egy izgalmas dologra hív. Szóval a Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki keresi a kapcsolatot az emberrel, akinek az első tette a János evangéliumában az volt, hogy keresi a kapcsolatot veled, velem. És ez a kapcsolatkeresés azt gondolom egy örök folyamat. Ez nem áll meg egy első találkozásnál, és hogyha már nem érezzük a hiányt Isten iránt, akkor érezzük újra. Akkor tegyük félre azokat a dolgokat, amik elvonják a figyelmünket. Mert igazából, hogyha Isten hiányával foglalkozunk, hogyha komolyan vesszük ezt, és keressük, akkor tudunk vele találkozni. Bárhol is állunk, vagy bárhol is tartunk. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.